szolgálatában is. Amen.
Amen. Nagy örömmel köszöntelek benneteket. A hit évét ünnepeljük ebben az évben, amit még Benedek pápa hirdetett meg, és ennek kapcsán gondoltam, hogy a hit atyáról, Ábrahámról mondok néhány gondolatot. Az ihletője ennek a római tanulmányaimnak az egyik legnagyobb élményét jelentő professzor volt, akit nemrég hallhattam Ábrahámról, tehát onnan indulok el, amit ő mondott, és aztán abból próbálok egy kicsit tovább lépni. Ő arról beszélt, hogy minden nagy kultúrának vannak alaptörténetei. Ahogyan volt már az ókori keleti embernek is, vagy a mediterrán világnak is egy-két nagyon alapvető története, ami arról szólt, hogy mit jelent embernek lenni, miért vagyunk a világon, és hogyan kell emberhez méltóan élni. Ezeket a történeteket mesélték a szülők a gyerekeknek, ezt tanulták a gyerekek az iskolákban. És hát egy ilyen alaptörténete a Bibliának az Ábrahám történet is, ami szintén arról szól, hogy mit jelent az Isten útján járni, mit jelent emberként őhozzá méltóan élni. Az előadásban ez az atya egy kicsit összehasonlította a görögök alaptörténetét a Bibliának ezzel az alaptörténetével, vagyis Odüsszeuszt és Ábrahámot. Ami elsőre egy kicsit érdekes, de nagyon sokat mondó. Mind a két történet egy nagyon hosszú és nagyon nehéz útról szól. Odüsszeusz Trójától vissza kell, hogy találjon Itakába. Rengeteg szorongattatáson meg veszélyen át, Szkülla és Karibdisz között Szirének a csábítását legyőzve, Kirkének a különböző varázs szemmelveréseit, meg varázslatait, Küklopszot legyőzve, valahogyan így kell neki nagy nehezen hazajutni. És Ábrahámnak is egy nagyon nehéz útja van, eleinte azt se tudja, hova kell mennie. Éhínség tör ki az ígéret földjén, Egyiptomba megy, feleségét elveszik tőle, Lótot megtámadják, utána megy, kiszabadítja. Tehát ez is egy nehéz és viszontagságos történet. Nyilván mind a két esetben az út a szimbóluma magának az életnek. Az élet egy nehéz út, ahol az emberre sokféle veszély leselkedik, sokféle külső-belső támadás. Odüsszeusz az útja során úgy jelenik meg, mint egy nagy hős. Rettentően okos, előre lát dolgokat, ügyesen minden veszélyből kikeveredik. Különösen az útja vége felé látszik az, hogy mindent ő tart a kezében, ahogy Itakába érkezik, ott már mindent ismer. A dajkája megismeri őt, talán emlékszünk, a lábán egy különleges sebet talál, amit még gyerekkorában szerzett. Vatkanra vadásztak, a vatkan megtámadta őt, és megsebezte. És nagyon jellemző, hogy Odüsszeusz így megsebzetten is a vatkant mindenek előtt elejtette, és csak utána törődött azzal, hogy a lábával mit kezdjen, hogyan kötözze be. A dajka emlékezett erre a nagy sebre, ami Odüsszeusz lábán volt, innen ismerte meg a hazatérő királyt. És hát attól kezdve, hogy a dajka már ő mellette volt, lassan mindent Odüsszeusz szépen kézbe vesz, a kérőket megleckészteti, és a feleségét, Penelopét visszaszerzi. Ábrahám útja ettől eltekintve, hogy egy viszontagságos út, szinte minden más ponton Odüsszeusznak az útjától különbözik. És ez nagyon jelentős, azt hiszem nagyon segít megérteni, hogy mit tanít nekünk a Biblia az életről. Odüsszeusz útja ugyanoda érkezik, ahonnan elindult. Ez egy önmagába visszatérő út. Itakából indul, és Itakába ér vissza. Ábrahám útja nem odaérkezik, ahonnan elindult. Ő is a maga ismert helyéről indul el, a rokonságából, az atyaházától, de nem oda fog visszatérni, maga sem tudja, hogy hova kell mennie. Egy titokzatos ígéret az egyetlen úti csomagja. Ábrahám elindul, és az út az ígéret földje felé vezet. Amit, ahogyan majd látni fogjuk, Ábrahám tulajdonképpen soha nem fog egészen birtokolni. Bejárja a földet északtól délig, kelettől nyugatig, de tulajdonképp egyetlen talpalatnyi föld se lesz az övé. Csak egy egészen kicsi terület Sárának a sírja. A felesége sírja lesz az egyetlen kicsi darabja az ígéret földjének, ami az övé lehet. Úgy gondolom, hogy ez egy húsvéti jelenet Ábrahám történetében, a halál kapuja megnyílik az igazi ígéret földje felé. Az ígéret földje, amifelé Ábrahám megy, az ezen a világon csak előkészül, és aztán majd a halál kapuján át lehet teljesen a miénk. Ábrahám két ígéretet kap. Az Úristen azt mondja neki, hogy ad neki földet, és ad neki utódokat. Egyik ígéret sem úgy teljesedik, ahogyan Ábrahám várná. Kiderül, hogy az ígéret földjén már rengetegen laknak, kánaániak laknak. Az ókorban úgy tartották, hogy akik előbb költöztek egy földre, azok jogos tulajdonosai annak a földnek, Ábrahámnak ott semmi keresnivalója, jogigénye nem lehet. Ábrahám kicsit meg is lepődhetett, ahogy ezzel szembesült. Az ország, amit az Úristen neki mutat, az már tele van lakókkal. Később az is kiderül, hogy az ország egy kicsit száraz, és kicsikét kicsi. És Lót meg Ábrahám nagyon hamar már nem fér el egymás mellett, szét kell válniuk. Aztán szárazság idején Ábrahámnak menekülnie kell onnan Egyiptomba, hogy éhen ne haljon. Különleges ez az Isten ígéret. Ez a föld, amit az Úristen ígér, egy kicsit más, mint amire Ábrahám számított. És hát sok-sok utódot ígért az Úristen, annyit, mint az ég csillagai és a tenger fövenye. És Ábrahámnak nagyon sokáig nem születik utód, a felesége meddő. Se föld, se utódok nincsenek. Ábrahám akkor mindenfajta dolgot kitalál, hogy majd a szolgája lesz az örököse, vagy egy pótfeleséget, Hágárt szerez magának, próbálja emberi logikával kipótolni, amit az Úristen úgy látszik, hogy nem ad. Különleges ígéretek ezek, amik kicsit később és kicsit másképp teljesülnek, mint ahogyan az ember gondolja. Vagyis a Biblia azt tanítja, hogy az életünk egy titokzatos út. Elindul ebből a világból, de a vége ezen a világon túl van. Nem ennek a véges világnak a számára születtünk. Ahogy mondja Szent Ágoston, magadnak teremtettél minket, Istenünk, és nyugtalan a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Az élet titokzatos út, ami innen indul, de nem ezen a világon ér véget. Ennek az útnak a főhőse nem Ábrahám. Ábrahám néha kifejezetten gyáva az út során, nem olyan, mint Odysseus. Amikor a feleségét kiszemelik Egyiptomban, ugye Sára nagyon-nagyon szép, és Ábrahám egyből belátja, hogy egy elég vad világ volt, és a legegyszerűbb megoldás ilyen esetben az volt, hogy a férjet megölik, a feleséget elveszik. És hát Ábrahám nagyon megijed, hogy ez lesz a sorsa, és beáldozza a feleségét. Azt mondja neki, hogy mondd azt, hogy a húgom vagy. Itt téged elvisznek ugyan, de engem életben hagynak. És így is történik. Sárát elviszik a fáraónak a háremébe. Még ezt is meghalljuk, hogy juhokat, kecskéket kap helyette. Ábrahám egy kis ajándékot. És aztán, amikor ez a helyzet kialakul, nem Ábrahám az, aki belátja a vétkét és a feleségét kimenti. Az Úristen az, aki kimenti Sárát. Vagyis a történetben Ábrahám egyáltalán nem főhős. Ennek a történetnek a főhőse az Úristen. Ahogyan a mi életünknek is az igazi főszereplői nem mi vagyunk. Hála Istennek nem mi vagyunk. Az Úristen alkotta ezt a világot, és alkotott minket. Őtőle jöttünk, hozzátérünk haza. A bajokból nem mi verekedjük ki ügyesen magunkat, az Úristen az, aki kiemel és átsegít ezeken az eleséseken. Odysseus története egy tipikusan görög történet, ember központú, ez egy humanista életeszmény, az okos, ügyes embernek a fölmagasztalása. A Biblia története egy gyökeresen Isten központú felfogást tükröz. Az Úristen az, aki főszereplője ennek a történetnek. Zsidó rabbik úgy nevezték Ábrahám történetét, hogy ez nem más, mint 10 próbatétel és 7 áldás. Ugyanis Ábrahám történetét föl lehet osztani 10 részre, és tulajdonképp mind a 10-ben valami nehézség van. Ha megnézitek, szinte minden fejezet egy újabb buktató. 10 próbatétel, az egyik éri a másikat. Ugyanakkor néha meglepő pillanatokban Ábrahám áldást kap, mintha hirtelen megnyílna az ég. Ábrahám kap egy újabb ígéretet, egy újabb erőforrást. A mi életünk is ilyen, sok-sok próbatétel egymás után, de néha, talán utolsó utáni pillanatokban mi is kapunk áldást és erőt az Úristentől. Hogyan indul Ábrahám története? Azt mondja a Biblia, hogy az Úristen szól Ábrahámhoz, azt mondja, menj arra a földre, amit majd én mutatok neked. Ábrahám azt se tudja, hogy hova kell mennie, azt se érti pontosan, hogy miért. És azt halljuk, hogy mégis Ábrahám elindul, mindent ott hagy, házát, vagyonát, rokonait, földjét, és elindul. Sokszor eltöprengtem ezen, hogy hogyan lehetett erre képes Ábrahám. És én mindig úgy képzelem, hogy Ábrahám végtelenül boldog volt, amikor ezt átélte, hogy az örök Isten ő hozzá szól, a sok ezer és tízezer között rajta a szeme megakadt. Ezért a hangért Ábrahám boldogan mindent kiejtett a kezéből. Boldogan elindult. A Szent Atya Hit Kapuja című levelében, amelyel a hitévét meghirdette, azt mondta, hogy a hit kapuja mindannyiunk előtt nyitva áll. Ez a kapu az Isten életébe vezet minket. A hit titokzatos kapu, amin át az Úristen világába léphetek, az Úristen ölelésébe, életébe. És így folytatta, belépni ezen a kapun az ember akkor tud, ha meghallja az Isten igéjét, ha fülével hallja, és a szíve enged a kegyelem formáló erejének. Az Isten igéjét kívülről halljuk a fülünkkel, azonban ez az ige igazából belül akar szólni, akkor indul el az ember, ha ez a hang minket szíven talál. És így fejezi be a Szent Atya ezt a gondolatot, hogy átlépni ezen a kapun azt jelenti, mint életre szólóan útra kelni. Istentől megpecsételt emberré lenni, aki rálép erre az útra, életre szólóan az Úristen felé irányítja önmagát. Erről a pillanatról beszél Jeremiás próféta is a meghívása kapcsán. Az első fejezet 4-es versében kicsit rosszul szoktuk ezt fordítani, vagy túlságosan elszegényítve a mondat értelmét, magyarra így szoktuk fordítani, hogy így szólt hozzám az Úr. Héberül azonban a mondat így hangzik, hogy Vaihi Elai Debar Adonai, ami azt jelenti, hogy történt hozzám az Úr szava. A héber nyelvben az ige, a dábár, az jelenti nem csak az Isten szavát, nem csak szót, hanem jelent eseményt, és jelent dolgot is. Dábár a héber nyelvben ezt is jelenti, hogy dolog, illetve ezt is jelenti, hogy esemény. A régi bibliai ember ugyanis az Isten szavát szinte kézzelfogható dolognak fogta föl, amiben az Úristen ereje ott van. Azért is nagyon féltek attól, hogy a próféta ki nem mondja az igét, mert azt úgy vették, hogy ha ki van mondva, akkor szinte megtestesül. Olyan, mint egy kézigránát, amit eldobtak, az valahol föl fog robbanni. Ha az Úristen igéjét, akár áldás, akár pedig büntetés valaki kimondta, akkor az menthetetlenül beteljesedik. Olyan, mint egy ilyen valóságos dolog, ami repül, és valahol majd a munkáját elvégzi. Vagyis dolognak fogják föl, szinte kézzel fogható dolognak és eseménynek. Olyannak, ami alkot és alakít. És Jeremiás pontosan ebben a logikában fogalmaz, azt mondja, hogy történt hozzám az Úr szava. Mit jelent ez? Hogy megtörtént velem, hogy Isten igéje belépett az életembe. És minden izzott, a kövek izzottak a helyiségben, ahol voltam. Az egész testem reszketett. Így lettem én próféta. Megtörtént velem, hogy az Isten igéje belépett az életembe. Ábrahám is valami ilyet él át, az Úr igéje betör az életébe, és ő boldogan mindent kiejt a kezéből. Ezzel indul el az ember útja az Isten felé. Sokféle módon történhet ez. Például nagyon érdekes, hogy megtörténik Szent Ferenc életében, akiről biztosan tudjuk azt, hogy egy nagyon gazdag és mulatni szerető, egyébként jószívű fiatalember volt. Ő nagyon szerették, remekül zenélt, énekelt, nagyon sok lány Assisiben álmodozott arról, hogy Ferenc lesz majd talán a férje. Az ifjúságnak ő volt a vezére, és hát mindig fizetett, mert az apjának jó sok pénze volt, ő szépen hozta el otthonról a pénzt, és etette, itatta a többieket. És aztán egy csata, vagy egy kisebb háború alakult ki Perugia és Assisi között. Ferenc is a hadseregbe beáll, de hát egy elkényeztetett gyerek, soha életében nem dolgozott, rögtön az első ütközetben ő fogságba kerül. És egy rettentő egészségtelen börtönbe teszik, aminek vizes az alja. Ferenc megbetegszik, sőt, hát élet és halál közé kerül. És apjának viszik ezt a hírt, hogy a fia haldoklik. És az apa, annak ellenére, hogy nem sok öröme volt Ferencben, végül is elhatározza, hogy kiváltja Ferencet a börtönből. Abban az időben ez lehetséges volt, elég nagy pénz árán, de ki lehetett vásárolni a börtönből embereket. Ferenc így kerül haza, szekéren viszik Assisibe élet és halál között. És hát talán Ferenc fejében megfordul az, hogy milyen szörnyű lenne így meghalni. Ő eddig semmi igazán jót az életében nem tett, eddig csak szórakozott, tulajdonképpen az élete fájdalmasan üres. Aztán lassan mégiscsak fölépül, és egyik délután kimegy Assisi mellé, lovon, és látja, hogy szembe jön egy leprás. Mindig iszonyodott a leprásoktól, undorodott a sebeik bűzétől, rettegett attól, hogy valaha ezt a borzalmas betegséget megkapja. És akkor Ferenc hall egy különleges hangot, ami azt mondja neki, hogy szállj le a lóról, és öleld meg ezt a leprást. És Ferenc érzi, hogy talán ennek az üres életének most végre valami igazi tartalmat adhat, talán kapott erre egy utolsó lehetőséget. Leszáll a lóról, megöleli, megcsókolja a sebekkel teli arcot. Halála előtt visszaemlékezik erre a pillanatra, és a testvéreknek azt mondja, hogy akkor, ami addig keserű volt, az édessé lett, ami nehéznek tűnt, az könnyűvé lett. Ferenc megtapasztalt egy olyan boldogságot, amit addig nem ismert. Addig ismerte a szórakozás boldogságát. Most megtapasztalta a szeretetnek, a hitnek az örömét. Ferenc élete itt fordul meg. Ehhez hasonlóan kezdődik egy ember útja az Isten felé. Amikor átlépünk ezen a titokzatos kapun, engedjük, hogy az Úristen igéje a szívünket elkezdje formálni és alakítani. Ábrahám útja is így kezdődik. Érdekes Ábrahám történetében, hogy az út során a legfőbb veszélyforrás Ábrahám számára ő maga. A saját gyöngesége, a saját gyávasága. Néha a saját ostoba ötletei, amivel az Úristen tervét kicsit javítgatni, pótolni próbálja. A legfőbb veszélyforrás maga Ábrahám. És a legfőbb szövetségese pedig az Úristen. Ahogyan említettem, ezt már a 12. fejezetben, tehát egyből, ahogy Ábrahám elindul, majdnem zsákutcába is fut az Úristen terve, beáldozza a feleségét, aki a fáraó háremébe bekerül. Úgy tűnik, hogy Ábrahámot abszolút nem érdekli, hogy hogyan lesznek utódai, amit az Úristen neki ígért, hogy mint égen a csillag, annyi lesz a gyermek, a saját szegény életét próbálja valahogyan a bőrét menteni. És ebből a helyzetből az Úristen menti őket ki. Nem Ábrahám az, aki belátja hősiesen a feleségét, kimenti. Ilyenről szó sincs. Az Úristen szól a fáraónak, jelenik meg a fáraónak, és az ilyen módon adja vissza Sárát. És ami talán még meglepőbb a számunkra, ez az eset szinte betű szerint még egyszer megismétlődik Ábrahámmal. Újra éhínség van, Ábrahám újra megijed, Gerár királyának a földjére megy, ott kell könyöradományból élnie, és hát megint látja, hogy a felesége egy veszélyforrás, túl szép. És hát bekerül Sára most Gerár királyának, Abimeleknek a háremébe. Ábrahám ugyanazt a bűnt még egyszer elköveti. Hányszor így van ez a mi életünkben is, ugyanazokba a gödrökbe újra és újra visszaesünk. Nem tanulunk a saját hibánkból, a saját gyöngeségünkből sem. És nem mi keveredünk ki ezekből a bajokból, hanem az Úristen emel ki. A legfőbb veszélyforrásunk az életünk útján mi magunk vagyunk, és a legfőbb szövetségesünk az Úristen. Ábrahám történetében van még egy nagyon érdekes bűn szál, ami Lót személyéhez kötődik. Halljuk azt, hogy nagyon sok lett az állata Ábrahámnak és Lótnak, és hát emiatt elég sok vita támadt közöttük, Ábrahám elhatározza, hogy szét kell válniuk. És fölmennek egy hegytetőre, hadd tegyem azt hozzá, hogy Lót Ábrahám testvérének volt a gyereke, tehát unoka öccse volt, Lótnak a szülei meghaltak, és Ábrahám megsajnálta ezt az unokaöccsöt magához vette, és ő nevelte föl. Aztán nem csak, hogy magához vette, hanem dúsgazdaggá tette. Annyi állatot adott Lótnak, hogy már szinte több volt, mint Ábrahámnak. Ábrahám fantasztikusan nagy lelkű ezzel az unokaöccsel. És akkor most, hogy ehhez a helyzethez jutnak, hogy szét kellene válni, fölmennek a hegytetőre, egyik oldalon ott van a Jordánnak a völgye, rengeteg forrása, Jerikó oázisa. A másik oldalon ott van a júdeai puszta, olyan, mint a sivatag. És ezt olvassuk, hogy Lót fölemelte a tekintetét, és meglátta Szodoma és Gomora vidékét. Olyan volt, mint Egyiptom, olyan volt, mint az Isten kertje. Talán eszünkbe jut a megkísértés történet, ahol azt halljuk, hogy a fa gyümölcse szép volt, csábító. Ezt ígérte a kígyó, hogy olyan leszel, mint az Isten. Tudni fogsz jót és rosszat. Itt mit olvasunk ki? Lót fölemeli a tekintetét, látja Szodomát és Gomorát, olyannak látja, mint az Isten kertje, mint Egyiptom. És aztán folytatódik az elbeszélés, és azt olvassuk, hogy az Úristen fölemelte Ábrahám tekintetét, és ő meglátta Júdea pusztáját, és elindult arra felé. Lót a saját maga tekintetét emeli föl, ő a saját maga logikájával lát, a saját vágyai szerint. Ábrahám tekintetét az Úristen emeli föl. Így mondja a Biblia, Isten fölemelte Ábrahám tekintetét. Hányszor így van ez a mi életünkben is? Az ember a maga szemével, maga vágyaival lát és választ. És valahogyan úgy alakul ez a választás, mint Lótnak az esetében. Lót kap látszólag egy gyönyörű tejjel mézzel folyó vidéket, Szodoma és Gomorra földjét rengeteg élettel és vízzel. Azonban aztán később megtudjuk, hogy ezek a városok el fognak pusztulni, kén és tűzeső hullik rájuk, és Lót végül is egy barlangban fog élni, elmenekül éppen, hogy az életét meg a két lányát tudja megmenteni. Ez lesz Lótnak a beszűkült, kicsi ígéret földje, egy kicsike barlang. Ábrahám számára a föld, amit örököl, látszólag sivatag, Júdea pusztája. Azonban mégis ez egy tejjel mézzel folyó ígéret földje lesz. Lót a maga feje szerint utódokat akar, és lesznek is utódai, de milyen borzalmas módon a saját lányai részegítik őt le, és a saját lányaitól születnek utódai. Ábrahámnak látszólag nem lesz utódassára meddő, azonban az Úristen mégiscsak ad neki, az utolsó utáni pillanatban ad neki fiút, Izsákot, akinek a neve ezt jelenti, hogy újjongás, öröm. Ábrahámnak mégiscsak lesz utóda, mint a tengerpart fövenye és az ég csillagai. Gyakran van így az ember életében. Talán egy kicsit ilyen a házasság is, mint ez a hegytetős pillanat, ahol talán az az ígéret földje, amit egy-egy házas pár a társában megpillant, az néha olyan sivatagosnak tűnik. Kevésnek tűnik. De ha egy házas ember tudja ezt az Isten szemével nézni, nem a maga tekintetét emeli föl, a maga vágyai szerint, nem engedi, hogy Isten emelje föl a tekintetét. Ha tud emellett a kietlennek és pusztának tűnő ígéret földje mellett kitartani, akkor ebben a szántóföldben elrejtett kincset talál. A hűséges megtalálja a mélyben rejtőző kincset. azt hiszem, hogy egy nagyon tipikus bűntörténet, ahol emberek élete szétválik, hogy hogyan látom az életemet a magam vágyai szerint, vagy pedig engedem, hogy Isten vezesse a tekintetemet. Ábrahám az Úristentől egy új nevet kap. Ábrám volt eredetileg a neve, és aztán kapja ezt a hosszabb nevet. Ábrahám, aminek a népies magyarázata, illetve az Úristentől adott magyarázata ez, hogy sok nép atya leszel. Áb, ezt jelenti atya, és Hámon, ezt jelenti sokaság, ezzel hozza kapcsolatba a Biblia Ábrahámnak az új nevét. Ábrahámra nagyon jellemző ez a nevében foglalt küldetés, hogy ő sok népnek, egy nagy népnek lesz az atya. Ábrahám a közösség embere lesz, aki ezt a nagy népet összetartja. Két ponton lehet ezt különösen tetten érni. Az egyik az, ahol Ábrahám a családját összetartja, illetőleg a házasságát. Azt olvassuk a Bibliában, hogy nem születik gyermekük, és Sára kitalálja azt, hogy kell Ábrahámnak egy pót. Feleség, ezt tudjuk, hogy abban az időben szokás is volt. Ha az asszony meddő volt, akkor szinte köteles volt maga helyett egy pótfeleséget szerezni a férjének, akitől a férjének gyermeke születhet. Sára ezt teszi. Hágárt ő vezeti be Ábrahámnak a sátrába. És aztán Izmael az Sára ölébe kerül, ahogyan megszületik, tehát ilyen módon Sára szinte a saját gyermekének fogadja őt. Az egész jelenetben, ahol itt a Biblia nagyon részletesen leírja az eseménysort, nagyon különös, hogy Ábrahám szinte egyszer sem szól. Hágár meg Sára nagyon-nagyon aktívak, a két asszony rettentően aktív, millió mondatokat idézi a Biblia. Ábrahám mélyen hallgat. Eléggé úgy tűnik a leírásból, hogy Sára egy erős egyéniség lehetett, és voltak olyan pontok az életükben, ahol abszolút kézbe vette az irányítást és döntött. Az is kitűnik a történetből, hogy Ábrahámnak nem mindig tetszett az, ahogyan Sára döntött. Amikor Sára elé áll, főnő ugyanis később, ahogy megszületik Izsák, már 3 éves, és együtt játszik Izmaellel. És hát Sára akkor úgy új módon kezdi látni a helyzetet, és megy Ábrahámhoz, hogy zavarja el Hágárt, és zavarja el Izmaelt. Ne örököljön Izmael az ő fiával, Izsákkal. És ekkor olvasunk egy félmondatot, nagyon ritka, hogy Ábrahámnak a szívébe betekinthetünk, és bármit az érzéseiről a Biblia elmondani. Ez egyik kis ilyen félmondat. Azt olvassuk, hogy Ábrahámnak nagyon nem tetszett ez a dolog. A fia Izmael miatt és Hágár miatt. Ábrahám azért mégiscsak szerette ezt a második feleséget is szerette. Nem akarta, mint egy kutyát elzavarni a háztól, miután a küldetését megtette. És hát megszerette ezt a fiát, és nyilvánvalóan azt mondja, Ábrahámnak nagyon nem tetszett ez a dolog. És nagyon érdekes, ami ezután történik, az Úristen megjelenik Ábrahámnak. És azt mondja, hogy csináld úgy, ahogy Sára mondja. Ez lesz a jó. Valóban ebben a házasságban, ebben a családban Hágárnak semmi helye igazából nem volt. Ez Sárának volt a kicsit buta ötlete, amit Ábrahám is hasonló emberi vaksággal elfogadott. Igazából Hágárnak itt semmi helye nem volt, az ő házasságokat ez megzavarta. Tulajdonképpen Sárának igaza volt. És az Úristen úgy tűnik itt föl, mint aki a házasságnak a védője, ennek a családnak a védője és megmentője. Ő vigyáz aztán Hágárra is, Izmaelre is, belőle is hatalmas nagy népet alkot, az arab népet, őket is megáldja, de őket Ábrahámtól elküldi. Egy másik ilyen pont, ahol Ábrahám védi a családját, ez megint csak Lót, a hálátlan unoka öcs. Később azt halljuk, hogy megtámadja Mezopotámiából négy király Szodoma és Gomorra a vidékét, és rengeteg embert fogságba hurcolnak. És ahogyan Ábrahám ezt meghallja, az első gondolata az, hogy ott van Lót is, az unokaöccse. Az unokaöccsét is elfogták. És Ábrahám gondolkodás nélkül utána ered ennek a nagy csapatnak, a négy király csapatának. Azt is megtudjuk, hogy Ábrahámnak összesen 314 embere volt, tehát nagyon-nagyon kevés. De ezzel a kicsi csapattal Ábrahám gondolkodás nélkül a Lótot meg akarja menteni, és tényleg éjszaka rajta üt a táboron, és kiszabadítja a foglyokat. Aztán egy kicsit később azt halljuk, hogy angyalok jelennek meg Ábrahámnak, és megtudja, hogy Szodoma felé indulnak, hogy elpusztítsák a bűnei miatt. És Ábrahámnak megint az első gondolata, micsoda Lót, az unoka öccse, a hálátlan Lót, és Ábrahám elkezd könyörögni, alkudozni az Úristennel, próbálja megmenteni Lótot, és megmenteni ilyen módon Szodomát. Ábrahám a végsőkig próbálja a családját egybetartani. Sok nép atya, egy nagy nép atya. Úgy gondolom, ez is egy fontos üzenete Ábrahám történetének, hogy akit az Úristen hív, azt erre is hívja, hogy közösséget egybetartson, családot egybetartson, viszályokon túllépjen, és tudjon egy-egy közösségnek a kovásza lenni. És végül Ábrahám történetének a csúcspontja egyértelműen a 22. fejezet, Ábrahám áldozata. Úgy kezdődik ez a fejezet, hogy az Úristen szól Ábrahámhoz, azt mondja, hogy menj és vedd egyetlen fiadat, Izsákot, akit szeretsz, és áldozd föl nekem egy hegyen, amit majd mutatok neked. Nagyon hasonló ez a mondat Ábrahám történetének a legelejéhez, a 12. fejezet elejéhez, ahol azt halljuk, hogy menj rokonságot köréből arra a földre, amit majd mutatok neked. Tulajdonképpen Ábrahám hívásának a célja, a végső csúcspontja az életének, a végső célja ez volt, hogy majd fölmenjen erre a titokzatos hegyre, Moria hegyére, és a szeretett fiát az oltárra föltegye. Ábrahám hívásának kezdettől fogva ez volt a célja. Ábrahám sok oltárt épített, mindenhol, ahova érkezett, oltárt épített, de a sok oltárt azért építette, hogy majd megépítse ezt az utolsót, ezt a leghatalmasabb oltárt, ahová a saját gyermekét kell föltennie. Az ember erre születik, szeretetre születünk, arra, hogy az életünket odaadjuk. Eleinte darabokban, kiki a családjának, szeretteinek, munkájában. Aztán az életünk végén majd az egész önmagunkat odaadjuk. Mindazt, amik vagyunk és amink van, a kezünkbe vegyük és a Teremtőnek visszaadjuk. Az ember erre a nagy odaadásra születik, szeretetre születik, az életét odaadja. Miért történik ez a próbatétel? Többfajta magyarázatot lehet erre adni. Próbálok adni egy kicsit ilyen pszichológizáló, meg emberi magyarázatot, aztán talán egy kicsit mélyebb és teológiaibb magyarázatot. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt gondoljuk, hogy amikor Ábrahám elindult, amikor a hívást követte, nagyon sokan kérdezhették tőle, hogy hova mész, hova megyünk, miért kell mindent ott hagyni. Ábrahám valószínűleg nehezen tudott ezekre a kérdésekre pontosan válaszolni, mondhatta, hogy különleges hangokat hallok. Úgy érzem, hogy mennem kell. Hozzá a Sára, a felesége is kérdezhette, hogy pontosan hova is megyünk. És Ábrám mondta, hogy nem tudom. És pontosan miért megyünk? Ábrám erre is azt mondta, hogy nem tudom. Valószínűleg nagyon sokan azt gondolták, hogy Ábrám kicsit megbolondult. Aztán megérkeztek az ígéret földjére, és Ábrám azt mondta a családjának, hogy itt vagyunk. Ez az a föld, amit az Úristen nekünk ad. Kicsit úgy csodálkoztak, hogy hát itt tele van lakosokkal ez a föld, meg eléggé nagy pusztaság is. Ez a te jelmézzel folyó Kánaán. Ábrahám beszélt arról is, hogy annyi utóda lesz, mint égen a csillag, abból se sok látszott. Ábrahám ezzel a hitével fantasztikusan egyedül volt. Valószínűleg nem sokan értették meg az ő útját. És aztán nagyon-nagyon sokára végre az ígéret kezdett beteljesedni. Sára valóban áldott állapotba került, és megszületett Izsák. És tulajdonképp az életükben először az Isten ígérete kézzel fogható lett. Az Úristen, aki eddig titokzatosan vezetett, szinte hallgatott, az Úristen most kézzel foghatóan megszólalt. Ábrahám valószínűleg fantasztikusan boldog volt, végre a feleségével, Sárával is egészen egy volt a hitében is, szinte kezükkel fogták az Isten ígéretét. És valószínűleg Ábrahám úgy érezte, hogy nagyon jó volt, ameddig az Isten vezetett engem, ahogyan vezetett, de lehetőleg most már tovább ne vezessen, ez a helyzet itt nagyon jó. Lehetőleg most már ne szóljon, más kívánsága ne legyen. Valószínűleg jobban kötődött Ábrahám az ajándékhoz, Izsákhoz, mint az ajándékozóhoz, az Istenhez. És hát ezért jön ez a borzalmas próbatétel. Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz. Ábrahám valószínűleg semmit sem értett ebből az isteni parancsból. Hogyan lehet, hogy Isten, aki örök szeretet, aki az élet istene, egy ilyen borzalmas dolgot kér? Az Isten azt ígérte, hogy sok-sok utóda lesz, mint égen a csillag. És most Izsákot meg akarja ölni. Ábrahám semmit se értett. De úgy gondolom, hogy egy valamit nagyon világosan megértett és átlátott, mégpedig az, hogyha Istennek erre az üzenetére ő nemet mond, akkor lehet, hogy az Úristen szavát örökre elveszíti. Azt az igét, ami az életének a kincse volt, a vezérfonala volt, lehet, hogy őt örökre elveszíti. És Ábrahám annak ellenére, hogy borzalmas fájdalmat él át, hatalmas sötétségben van, mégis hajnalban fölkel, és gondolkodás nélkül elindul. Sárának nem is szól semmit. A fiút fölkelti, két szolgát maga mellé vesz, és gyorsan elindul. Milyen lelkülettel mehetett Ábrahám? Ezt is elárulja a Bibliának egy rövid félmondata. Mennek fölfelé már a hegyre Izsákkal, és Izsák egy kicsit megijed, hogy hát van itt kés, meg tűz, de hát nincs bárány, mi lesz itt? És azt mondja, hogy atyám, itt van a kés, itt van a tűz, de hol van a bárány? És Ábrahám akkor válaszol, ezt mondja, fiam, az Úr majd gondoskodik. Az Úr majd gondoskodik bárányról is. Úgy gondolom, hogy Ábrahám ezzel a bizalommal ment, hogy valami majd fog történni. Az Úristen, aki örök szeretet, aki az élet istene, valamit kell, hogy tegyen. És aztán Ábrahám fölér Izsákkal a hegy tetejére, talán egy kicsit elképzelhetjük, hogy Ábrahám a hegytetőn leül, figyeli az eget, várja, hogy az Úristen talán szól, de nem történik semmi. És Ábrahám akkor megépíti az oltárt, talán megint egy kicsikét leül, vár, figyel, de az Úristen nem szól. Akkor Ábrahám nagy nehezen fölkötözi a fiát, és megint vár és figyel, de az Úristen nem szól. És akkor Ábrahám fölemeli a kést, de megint megáll, és az Úristen még mindig nem szól. Csak az utolsó utáni pillanatban, amikor Ábrahám már mindent odaadott, amikor a szíve már összetört, az Úristen csak akkor szólal meg: ne árts a fiúnak, most már tudom, hogy szeretsz, egyetlen gyermekedet sem tagadtad meg tőlem. Az Úristen idáig akarta Ábrahámot elvezetni, hogy mindent odaadjon. Sokszor a kemény szívünket csak a szenvedések tudják egy kicsit megnyitni, megpuhítani. A kemény nyakú embert összetörni, alázatosabbá tenni. A teológiaibb magyarázata ugyanennek a történetnek egészen röviden. A hegy, amire Ábrahám fölmegy, szintén Benedek pápának egy nagyszerű elmélkedése, amit javaslok olvasni. A hegy, amire Ábrahám fölmegy, kicsit szimbóluma magának, az életnek, az időnek. Az ember elindul az időnek a hegyére, az élete útján. Eleinte még nagyon kedves a táj, virágok, fák vannak, de aztán lassan följebb érünk, egyre több a szikla. A kezünkben ott vannak a halál eszközei, a kés meg a tűz, az egészségünk lassan fogy, a látásunk, a hallásunk lassan csökken, a szeretteinket lassan elveszítjük. Megy föl az ember az idő hegyére, és lassan sok mindent elveszít. És ahogy már a hegynek a fölsőbb részére érünk, akkor az ember, mint Izsák, megkérdezi azt, hogy miért is megyünk. Mi ennek az útnak az értelme? Van az életemnek értelme? Van, akinek az én könnyeim fontosak? Miért kell nekem ezt végigküzdeni? És akkor, így mondja a Szent Atya, elhangzik a hívő embernek a mondata, látszólagosan egy naív mondat: az Úr majd gondoskodik. Valami értelme majd lesz ennek, az egész világ az Úristen tenyerén van, az Úr gondoskodik. És a Szent Atya azt írta ebben az emlékedésben, hogy ahol az ilyesfajta mondatokat, a hívő embernek az egyszerű mondatait lesöprik a színről, kinevetik, kigúnyolják, ott nagyon hamar az igazi öröm eltűnik az emberek arcáról, megmarad a cinizmus, a kétségbeesés, az üresség, aminek a hangját sajnos olyan jól ismerjük. Igazi öröme csak annak az embernek van, aki meg tudja látni, úgy, mint Ábrahám és Izsák, a bárányt, a kost, akit az Úristen készített, akiben tényleg gondoskodott, akit Izsák helyett adni akart. A zsidó hagyomány úgy mondja, hogy amikor fölér Ábrahám és Izsák a hegyre, akkor Izsák megérti az apjának a szándékát, és rábólint, elfogadja. És nem tiltakozik, engedi, hogy Ábrahám fölkötözze. És azt mondja a rabbiknak a magyarázat, hogy az Úristen ezt megrendülten nézte, ahogy apa és fia egészen egyek voltak. És így mondja a rabbik magyarázata, hogy akkor megnyílt az ég, az Úristen letekintett, és Izsák meg is látta az Úristen fényességét. Innen magyarázzák a rabbik, hogy Izsák miért vakult meg, mert meglátta az Isten fényét, és a szeme ettől kezdve kezdett el romlani. Izsák meglátta az Úristen fényét, és ujjongott. Izsáknak a neve ezt jelenti, ujjongás és öröm. Igazi öröme annak az embernek van, aki meglátja a bárányt, aki meglátja a húsvétnak a fényét, a föltámadás fényét, aki tud hinni Krisztus keresztjében és föltámadásában, amellyel az Úristen a halál meg a bűn sötét páncélzatán egy rést ütött, és ezen a résen a föltámadás szelíd fénye árad be a világba. Igazi öröme annak van, aki tudja látni a bárányt, aki meghalt, de mégis él. Erről is szól ez a történet, ez egy húsvéti történet. A húsvéti bárányról, az Isten fiáról szól, aki legyőzte a bűnt és a halált. Ábrahám története, tehát az életünk útját mutatja be, ami innen ebből a világból indul, de az Úristen öröklétébe törköllik. 10 megpróbáltatás, de 7 áldás vár minket ezen az úton. A legfőbb veszélyforrás mi vagyunk az úton, és a legfőbb szövetséges az Úristen. És az útnak a célja az odaadás, a szeretet, amelynek a legnagyobb tettéhez, a halálhoz, önmagunk odaadásához is el akar vezetni minket az Úristen.